Kedves hallgatóink, a Kamassarok következő adását hallják, szeretettel köszöntik Önöket a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Az elmúlt két alkalommal arról kezdtünk el beszélni, hogy az online világ, a videójátékok, az internet világa sok esetben úgy hat a gyermekre, mint a kábítószer, úgy ejti rabul, úgy szünteti meg az éhségérzetét, mozgásigényét, időérzékét, úgy kapcsolja ki, mint a jól ismert kábítószerek. A hatásmechanizmusa az, hogy olyan tevékenységeket kínál a gyermeknek, amelyik 20-szoros adagban biztosítja számára a sikerélményt, vagy ennek a biokémiai megfelelőjét, a dopamin nevű boldogsághormonnak is nevezett anyagot, amelyik az agyára hat. Azonban ehhez a sikerélményhez nem párosul az a valódi tapasztalat, amelyik utána a gyermeknek az agyát, az idegrendszerét, a probléma megoldó képességét fejleszti, amely olyan tapasztalatokkal gazdagítja az életét, amelyet későbbiekben is használni tud.
Tehát ahhoz, hogy a gyermekünk fejlődjön, az idegrendszere fejlődjön, ő maga fejlődjön, ahhoz valódi tapasztalatok kellenek. Én azt gondolom, hogy aki hisz ezekben a pici babáknak való fejlesztő applikációkban, vagy a sok mindenféle fejlesztésben, az képzelje el, hogy hogy lakadt jól mondjuk egy online vacsora. Tehát valami kicsit hasonló, hogy nem jut valódi tapasztalathoz a gyermekünk, amikor a monitort nézi, mint ahogy mi sem jutunk egy online vacsorán keresztül semmilyen táplálékhoz. Lehet, hogy nagyon incsiklandók azok a falatok, amiket mondjuk valaki felkínálna nekünk prezentálva a képernyőn keresztül, de tudjuk, hogy ez inkább csak egy vicc. Tehát hasonló módon a virtuális világ által megszerzett mondjuk sikerélmény, az ugyanolyan virtuális marad. Tehát ha a gyermekünk egy nagy hős, és boldogan ugye legyőzi a sárkányt, felépíti a várat. Beszéltünk itt a Farmville nevezetű játékról, ahol csupa pozitív dolgot kell csinálni. Az inkább csak egy virtuális tapasztalat marad, ő azt sehol sem fogja tudni majd felhasználni, mert a gyermeknek az agyának is olyan valódi feladat kell, mint az, amikor kibelezi az órát, egy régi rádiót szétszed, kinyit valamit, becsuk valamit, és ez ugye egészen sokáig ez a tapasztalás az, ami fejlesztőleg hat rá. Sose felejtem el, hogy mi megkaptuk életünk első Barbie babáját, akkor ez még egészen ritkaság számba ment, és akkor a egyik bátyámmal a zongora alá volt nekünk egy nagyon szép régi zongoránk, az alá bújva játszottunk ezzel a Barbie babával, és akkor hát az igazi dolog az a műtét volt, amikor a térdét szerettük volna megvizsgálni, hogy tulajdonképpen miért is mozog a Barbie babának a térd ízülete, és hát akkor kisolóval kivágtuk azt a műanyag csatlakozást, ami a térdébe van. De azt hiszem, hogy ez a tapasztalat az valamire jutott, vagy juttatott minket, bár egyikünk se lett később orvos, de a virtuális világnak a mintha tapasztalatai azok nem fognak sehova se vezetni, azok vagy gyakorlatilag így mondják, hogy neurobiológiailag tulajdonképpen végzetesek. Semmilyen élethelyzetre nem készíti föl a gyermekünket. Tehát hiába vadászik, hiába győzedelmeskedik, ez nem fogja őt egy olyan személyé fejleszteni, aki valóban bizonyos élethelyzeteken urrá tud lenni, vagy meg tud problémákat oldani. Ugye az igazi játék csak az, ami a probléma megoldó képességünket fejleszti. Tehát képzeljünk el egy bujócskát, egy árokparti kalandozást, és ez az, ami az idegrendszert inspirálja, ez az, ami fejleszti. Picit a mai világ külön óra irányba, meg fejlesztés irányba ment el, és a szülők is vadásszák, szeretik ezeket a fejlesztő foglalkozásokat a gyerekeik számára, de az igazság az, hogy nem a teljesítményt jelentő, vagy a teljesítményt igénylő foglalkozások tesznek jót a gyermekeinknek, hanem a szabad és kreatív játék.
Arról volt még szó az előző két alkalommal, hogy 3 éves korig, de nyilván későbbiekben is a mozgás nagyon fontos. Ha a gyerekkel figyelemzavar vagy egyéb ilyen képesség probléma merül föl, akkor is ide nyúlnak vissza, hogy vajon a mozgásnak a fejlődése az rendben volt-e, és nagyon sok esetben nem kifejezett szellemi foglalkozás szükséges ahhoz, hogy egy gyerek felzárkózzon vagy pótolja a fejlődésbeli hiányosságait, hanem például mozgásfejlesztésre van szüksége. Ugye itt megemlíthetjük akár azt is, hogy az állatokkal való mozgás, lovaglás is terápiás lehet abban az esetben, hogyha a mozgásfejlődésben valami kimaradt a gyermek számára, ami utána az agyi működésében is hát visszamaradást vagy képességhiányt eredményez.
Többször találkoztam a saját gyerekeim kapcsán is azzal, hogy nagy mozgásos fejlesztésre utaltak minket, még így elsősorban kisiskoláskorban, és ennek kapcsán azt vettem észre, hogy ugye nagyon nagy különbség van a gyerekek közt abban, hogy hogyan hat rájuk ez az online világ. És az egyik gyermekem, aki kifejezetten talán a legdigitalizáltabb az egész családunkban, ő az ő online tájékozottságban nagyon jó, már gyakorlatilag szinte elhagyta a serdülőkort, de azt lehet mondani, hogy amilyen nehézségei támadtak menet közben a kamaszkor végén, azok sokszor arra vezethetők vissza, hogy nem nagyon olvasott könyveket, tehát amikor érte esetleg egy szerelmi csalódás, egy bánat, akkor azokat az érzelmeket, amiket egy gyerek sokféle könyv és regény olvasása közben átél, megálmodja magát a történetet, azt az online világ nem engedi. Az online világ készen adja a történetet, ha film, akkor filmmódon, ha játék, akkor egy interaktív, túlságosan gazdag impulzusokon keresztül, még erőteljesebben, de azt nem adja meg, amit mondjuk a könyvolvasása közben megszerez egy gyerek.
Hogy ő maga képzeli el tulajdonképpen a filmet. Ő rendezi meg saját magának, azáltal, hogy a képzelete az odavetíti a szeme elé az olvasottaknak a cselekményét, történéseit.
Milyen veszélyekkel néz szembe az, aki ezt a gyeplőt elengedi? Aki esetleg úgy gondolja, hogy már pedig igenis az online világon keresztül az a mai modern fejlődésnek az útja, hogy talán csak ez egy retro ötlet, hogy mesekönyv, hogy regény, hogy sok séta a szabadban. Milyen veszélyek rejlenek a technológiának a hátterében?
Ugye nyilván kisgyermeknél a technológia használata az alternatívája ugye a személyes foglalkozásnak. Vagy hát a szülő számára azért jelent ez könnyebbséget, mert hát addig ő maga is esetleg kikapcsolódhat, számítógépezhet, vagy intézheti az ügyeit, végezheti a szükséges teendőit, de ugyanakkor viszont ez mégiscsak a gyermek számára egy érzelmi hiányként jelentkezik, hogy nagyon kisgyermekkorban nem ölbe vették, kézbe volt, nem a szemébe néztek, nevettek vele együtt. Tehát, hogy érzelmileg kerülhet hiányállapotba a gyerek, ami a későbbiekben ugye érzelmileg instabillá teheti, elvesz a magabiztosságából, a tapasztalatok hiánya megnehezíti számára azt, hogy döntéseket hozzon, illetve hát erről volt szó már korábbiakban, hogy a figyelemzavar koncentrációképesség hiányát is eredményezheti.
Ide csatolnám ugye azt, amit már említettünk, hogy az érzelmi instabilitás az ugye nem csak ebből esetleg a korai túl sok technológiából adódhat, hanem aki esetleg elkezd, többször beszéltünk a hisztiról, meg arról a robbanó érzelmi impulzivitásról, ami akkor érkezik meg, amikor valakit megpróbálnak elvonni a képernyőtől. Hát ennek kapcsán ugye minél inkább a gép előtt tölti az idejét, annál inkább nem fogja tudni kezelni az érzelmeit. Tehát megesik az, hogy föláll a géptől, és akkor szembesül avval, hogy a kisöccse mondjuk ott várat épít közben a gép mellett, véletlenül felrúgja a várát a gyerek az öccsének, és nem tudja azt a konfliktust úgy kezelni már. Közben az anyukája szól, hogy gyere vacsorázni, de előtte vidd le a szemetet, és ezeket a hirtelen élethelyzeteket, ugye most itt arról beszélünk, hogy valódi feladat kell az agynak, de ha ő nem valódi feladatokat él meg, hanem ő a sárkányt online győzi le, akkor ott sikeres volt, és egyszerűen abban szembesül, hogy nem sikeres a hétköznapi feladatok terén. Nyilván, mivel itt gyerekekről beszélünk, serdülőkről, a nehézségek elől vissza fog menekülni a videójátékhoz, a filmhez, a sorozathoz. Ugye ahhoz a tevékenységhez, ahol érezte azt a bizonyos önhatékonyságot. Ahol érezte, hogy sikerül valami. Tehát nagyon könnyen elszakadhat ugye ilyen módon a valóságtól a gyermekünk. Egy érdekes példa ahhoz, hogy valódi feladat kell az agynak, hogy a NASA-ban, amikor top programozókat keresnek, felvételi teszten nem azt értékelik sok ponttal, hogyha a jelentkező azt írja be, hogy gyermekkorában rengeteg online játékot játszott, és programozással foglalkozott, és számítógéppel töltött rengeteg időt, mert ez meglehetősen kevés pontot kap, hanem azt értékelik sok ponttal, hogyha az derül ki, hogy árokparti, kreatív, ipiapacs jellegű játékokat játszott szabadon. Ez egy külön felkiáltó jel ahhoz, hogy világosan lássuk, hogy a probléma megoldást az agyunkban ezek a szabad dolgok, ezek a szabad játékok fogják kifejleszteni, és nem pedig a kicsit röghöz kötő online és egyéb applikációk. Említetted ezt a dopamin fröccsöt. Milyen következményekkel jár, hogyha ugye azt mondtad, hogy 20-szorosa az online játék, akár annak a dopamin fröccsnek, amit akkor kap az ember, mondjuk, hogyha egy teljesen valódi élményt él át. Milyen következménye van annak, hogyha rendszeresen ekkora dózis, sokszoros dózist kap az agy ebből a bizonyos boldogsághormonból, akkor lehet, hogy egy sokkal boldogabb ember lesz belőle?
Ugye a kábítószereknek ez az örök kérdése, hogy vajon boldogabbá teszik-e az embert, és hát nyilván az, aki használja őket, az talán meg is tudja magának magyarázni, hogy ez biztos így van, de azért kívülállóként, mármint aki nem kábítószeres, azért azt is tudja, hogy a valóságos élményeket és valóságos boldogságot is meg lehet becsülni, még akkor is, hogyha az nem akkora intenzitással jelentkezik. Másrészt pedig, hát mi van a kábítószerfogyasztás másnapján? Tehát ahhoz, hogy egyáltalán a létezés elviselhető legyen, ahhoz kell az újabb adag. Nem csak az újabb boldogsághoz, hanem a hiánynak az elviseléséhez is. Hát valami ilyesmiként modellezhető az, hogy a gyerek is, vagy hát egyébként a felnőtt is, mert a felnőtt is simán rabjává tud válni például videójátékoknak, tehát abban az esetben hát újra igényli ezt, csak nagyobb dózisban hozzászokik, és ahhoz, hogy tovább élvezze azt, ahhoz változatosabb ingerekre, vagy még nagyobb dózisra van szüksége, tehát ez alapján neveztük már az online világot, videójátékokat, különösen digitális drognak, ami rabul ejti a gyermeket.
Elvárnánk azt, hogyha mi elmegyünk otthonról, vagy végezzük a saját tevékenységünket, hogy a gyerekünk a megbeszélt időben, mert azért nagyon sok szülő igyekszik szabályokat, korlátokat kialakítani a gépezéssel kapcsolatban, hogy álljon föl, hagyja abba, hiszen megbeszéltük. Mi magunk is ugye sokszor elveszünk az online térben, hiszen olyan időmódosító hatása van az internetnek és a virtuális világnak, de gondoljunk arra, hogy profi fejlesztők dolgoznak, akár napi 8 órát, sok-sok pénzért, hogy letehetetlen legyen egy ilyen játék. Tehát, hogy mindig akkor és mindig úgy érje el a gyermekünket mondjuk egy sikeres akció után a jutalom vagy a küldetés sose legyen túl könnyű, de sok izgalommal is járjon. Mindig olyan profin van kitalálva, hogy mindenképpen ott ragadjunk.
Mielőtt ezt a témát tovább folytatnánk, azelőtt viszont a való életbe és a valóságos élményekhez kanyarodunk vissza egy kis zenével, méghozzá a Pál utcai fiúkból jól ismert Grundra és az ott lévő szereplőkre mutat rá ez a kis zeneszám, amit most meg fogunk hallgatni.
Az égig ér, de van ez a föld, ami kezünkbe fér, mit nevet a nap, sugar a rá. Rajzol egy pályát, hey! A deszka palánk, és a tél, és a nyár, és a fáj, az akár, és a gyere, és a ház, és a ház, borras rá, te meg én, úgy eszél, soha nem szakadunk, gyere mond,
belehalunk. Hey! Ho!
hát akkor hogy is hatnak ránk, vagy a gyerekre a videójátékok? Mit tartanak vajon a szemük előtt a fejlesztők? Mikor tekinthető egy ilyen játék jónak, eladhatónak a piacon?
Egy tesztelő meséli el, hogy játék közben mérik a tesztelő izzadását és a vérnyomását, aminek legalább el kell érni a 180/120-at ahhoz, hogy elfogadható legyen a játék. Ha még nem mérhető az izgalmi állapot a tesztelőn, akkor továbbfejlesztik a fejlesztők, ezek ugye profi, erre kiképzett informatikusok, hogy eléggé nagyobb hatása legyen a játéknak. Tehát ezt az egészet így végig gondolva úgy érzem, hogy nehéz ezt egy gyerek vállára tenni, azt a terhet, hogy ő lemondjon erről, ha őt ez már kezdi beszippantani. Tehát mindenképp a szülőnek kell ott állnia, hogy a gyermek képes legyen egy ilyen játékot letenni.
Nyilván ehhez képest azok a ingerek, tevékenységek, hogy ő most kosárra dobjon, vagy játszon az öccsével, vagy beszélgessen a szüleivel, hát ezek ehhez képest ugye nem jelentenek gyakorlatilag semmilyen impulzust a boldogsághormonból, tehát hogy egész egyszerűen kicsit elszürkül a világ a gyerek számára, a való életnek a programjai, lehetőségei, fölkínált játékai, sikerei, hát ehhez képest szintelen és unalmas lesz, ami azt eredményezi, hogy a gyerek hát motiválatlan mindenféle téren.
Kicsit olyan, mintha lelassítanánk egy filmet. Az online világhoz képest a valódi élet, ahol teszem azt, elballag egy kutya a kertünk előtt, vagy egy madarat figyelünk a fán, olyan lassú ez a tevékenység, vagy olyan lassú ez a valódi élet, ahhoz képest, amilyen ütemben kapja az impulzusokat a gyermekünk mondjuk egy videójátékon keresztül, tényleg, mintha lelassítanánk egy filmet, és érezzük, hogy hát ez nagyon unalmas, ebben szinte semmi nem történik. Néha megnézzünk régi filmeket, amiket annak idején nagy örömmel megnéztünk, és azt látjuk, hogy hát nem is hiszem el, hogy én ezt örömmel néztem, mert ma már annyival több akció van egy filmben.
Minden adásban említjük a Cybercsapda című könyvet, amelyben ugye nagyon riasztó példák is szerepelnek, de az az érdekes, hogy mégis néha úgy tűnik, hogy ezek a példák nagyon itt vannak a mi környezetünkben. Tehát most különféle szörnyűséges eseteket itten idézhetnénk a könyvből, hogy hát valaki hogyan nem tudja kezelni az indulatait, egy fiatalember, aki az anyját öli meg, mert az figyelmezteti, hogy hagyja már abba a játékot, és akkor miután ezt megtette, utána elmegy hazúról, elmegy egy internetkávézóba, és ott folytatja a játékot. Ez 2010-ben történt Dél-Koreában, de azért egyéb gyerekek által játszott játékok is egészen szörnyűséges következményekkel tudnak járni.
Hát az egyik szerintem érdemes megemlíteni, hogy itt a legelső online világgal foglalkozó műsorunkban említettük eddig csak, hogy azért a szakemberek egyre több fiatalkori depressziót és fiatalkori skizofréniát tapasztalnak, ami azért nagyon ijesztő, hiszen tudjuk, hogy a fiataloknak boldognak kéne lenni, tehát az, hogy depresszióval küzdenek, az elég fájdalmas. Ez a Cybercsapda 2007-ben meséli el egy pszichológus, hogy akkor találkozik először azzal a jelenséggel, mintha egy valódi skizofréniát tapasztalna a fiatal kamaszkorú gyereken, és hát lassan jön rá. Először nem tudja, hogy mit tegyen vele a rendelőjében, de aztán lassan rájön, amikor a gyerek zavartan többször körbenéz, és teljesen azt árulja el, hogy fogalma sincs, hogy hol jár, hogy tart-e még a játék. Egyre több ilyen esettel találkoznak a pszichiáterek, pszichológusok, hogy a valóságképük hát nem is kicsit torzul a fiataloknak.
Egy dokumentumfilm is született arról, hogy egy házas pár feledkezik bele olyan mértékig egy videójátékba, hogy a 3 hónapos gyermekük végül is alultápláltság következtében meghal.
Egy saját furcsa tapasztalatom még talán ide tartozhatna, egy saját gyermekemmel való beszélgetés kapcsán egy nagyon nagy meglepetés ért. Gyakorlatilag arról beszélgettünk a fiammal, hogy milyen tartalmakat is néz ő az interneten. Ugye engem ez roppantul izgat, hogy a saját felnövekvő gyermekeim, akik nagyjából még mind kamaszkorúak, hogy érje őket akár olyan kéretlen felnőtt tartalom, pornográfia, vagy egész egyszerűen csak ijesztő tartalom, ami gyakorlatilag nem azért, mert rákeres, hanem azért, mert valahogy őt keresi meg ez a tartalom. És hát ilyen beszélgetéseim kapcsán meséltem el egy kicsit egy megdöbbentő történetet, ami az előzőekhez hasonlóan egy kicsit ilyen riasztó. Ez egy Creepypasta nevű műsorról szól, és itt tulajdonképpen itt már a tartalom a lényeg, nem az, hogy online vagy egyáltalán technológia, és ez itt egy horror sorozat, amit két kislány nagyon megkedvel, elkezdik követni, hallgatni, és itt egy nagyon izgalmas figurával találkoznak, ezzel a Slender Mannel, akit hát nekik fogalmuk sincs, hogy ezt egy apuka kreálja, és egy fórumon beküldi, mint paranoiás kép, és paranoiás kép kategóriában a legnagyobb díjat kapja. Mondjuk nekem az furcsa, hogy egy apuka miért küldözget képeket paranoiás kép kategóriában, de nyilván hát különbözőek vagyunk. Tény az, hogy a kislányok annyira oda vannak ezért a horror figuráért, hogy követni kezdik, és egész egyszerűen két év elteltével már arra vágynak, hogy valamilyen fegyverhordozói, vagy valamilyen bizalmasai legyenek ennek a Slender Mannek. És hát azt az őrültséget találják ki ez alatt a két év alatt, tehát ha számolunk, akkor 10 évesen kezdik követni ezt a horror oldalt, és 12 évesek, amikor azt találják ki, hogy hát talán ha valamilyen gyilkosságot elkövetnének ők is, akkor lehetnének ilyen előreléptetett bizalmasai ennek a figurának. És hát megtörténik az az abszurd tragédia, hogy elhívják egy kis osztálytársnőjüket az erdőbe táborozni, és hát valóban sok-sok kis szúrással végeznek vele. Na most gondolhatnánk azt, hogy ez egy nagyon távoli eset, ami hát furcsa, hogy horrorfilmeket vagy horror oldalakat követnek gyerekek, de a legnagyobb meglepetésemre, amikor ezt elmeséltem az egyik gyermekemnek, akkor kicsit döbbenten nézett rám, hogy hát te nem tudod a Creepypastát? Hát persze, én is azt néztem egészen sokáig. Sőt, akkor már azt is elmesélte, hogy mindig nagyon levette a képernyőnek a fényét, ugye ezt az okostelefonján nézte, hogy ne nagyon látszódjon, mert azt mondta, hogy ez egy nagyon félelmetes, de roppant izgalmas oldal, hiszen itt nagyon sokan saját maguk is beleírhatnak, és a saját kis horror történetüket is közzétehetik, tehát ezért olyan vonzó is ez az oldal, mert kicsit ilyen interaktívvá válik. Engem őszintén szólva megdöbbentett, hogy az én gyerekem is, az én házamban ez a Creepypasta, ez egy rendszeresen meglátogatott és fogyasztott tartalom volt.
Tehát elindulunk olyan játékoktól, amelyek önmagukat fejlesztő hatásúnak apostrofálják, a szülők tulajdonképpen még büszkék is rá, hogy a gyerek ezzel foglalkozik, sőt, különböző szinteket ér el ilyen fejlesztő játékokban, ezeket mesélik egymásnak, hogy az ő gyereke már itt tart, ott tart, és aztán közben persze a gyerek hát megtalálja a maga egyéb tartalmait is. Nyilván az a kérdés, hogy hát ez a bizonyos számítógépes szülői felügyelet akkor nálatok nem működött, vagy hát hogy nem tudtátok ezeket kiküszöbölni, mert hát azért nem egyszerűen csak még eszközöket sem nagyon akartatok a gyerekek kezébe adni, meg hát beszélgettél velük a általuk fogyasztott tartalmakról, tehát akkor hogy ezeket nem sikerült kivédeni.
Hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy porszem hullott a gépezetbe. Tehát én örömmel gondoltam arra, hogy bizonyos korlátok vannak felállítva, bizonyos szabályokat közösen meghoztunk, de tény az, hogy ma is visszatekintve a gyerekek azt mondják, hogy de hát anya, mi kijátszottuk ezt. Hát amikor olvastunk, te azt hitted, hogy olvastunk, akkor a könyvünk alatt ott volt az okostelefonunk, ugye amikor már volt. Tehát ezért is fontos a kézi eszköznek a minél később kézbeadása, hogy ne tudjon az okostelefonján teljesen elszállni. És sajnos utólag azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a kicsit szakadéknak gondolható online világnak mindig is a peremén mászkáltunk, és hogy nem csúsztak bele jobban a gyerekek, ez semmiképpen sem nekem köszönhető, hanem sokszor annak, hogy gyenge volt az internet, hogy akadozott, hogy ledobta őket, hogy bizonyos dolgokat nem tudtak játszani az interneten, ezt is utólag tudtam meg, hogy voltak játékok, amiket egyszerűen nem futottak a mi gépünkön, vagy a gyenge volt a jel. Tehát azt hiszem, hogy kicsúszott a mi kezünkből ez a fajta irányítás. Bár most azt látom, hogy jobban oda kellett volna figyelni, és még a mai napig is bizonyos gépezési idő és bizonyos korlátok vannak, de a korlátokat hiába tartatom be, ha közben utána van egy eszköz a kezébe. Tehát ezért egy roppant jó tanács szerintem, hogyha a telefonok legalább éjszakára elmennek egy helyre valahova pihenni, ami látható központilag, ezt megmondom őszintén, hogy egyetlen gyermekünknél sikerült bevezetni, és az remekül működik. A legkisebb gyerekünknek megvan a helye, néha lázad is emiatt, de neki a telefonja 9 órakor mindig elmegy aludni.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsoridőnkbe. Mindig többet tervezünk, de hát két hét múlva folytatjuk. Várjuk Önöket akkor is. Búcsúznak a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.